Üdvözletem! Flaszterezni fogunk még hozzá egy nagy visszatérővel. Pápai Gyuri van.
Szeretettel üdvözlöm a nézőket és persze benneteket.
Aki a Viszlát kétharmad mozgalomból írta be a nevét a magyar történelem.
Maximum lábjegyzet.
De micsoda lábjegyzet. De az nem volt rossz egyébként, csak már utólag a neve hangzik úgy, hogy mindegy, azt ma múlt köde és Lakner Dávid.
Sziasztok! Volt, amikor nem volt kétharmad egyébként, egy nagyon rövid ideig. Most már furcsa is rá visszagondolni.
Volt, meg előtte is volt. És itt az új magyar hang. Ugye a kétfarkú kutyapárt két társelnöke adott nekünk nagy interjút, Döme Zsuzsa és Kovács Gergő. Tompos Ádám megnézte a Simonka birodalmát, és Simonka él és virul tulajdonképpen, mondhatni. Keményeket üzent a fideszeseknek, ajánlom azt a riportot. Jó szívvel, hátoldalon egy Puzsér publicisztika. Kötött fogás extra, május 1-én, úgyhogy várjuk Önöket szeretettel. Puzsér Robi jön megint.
És hát mind a kettőnknek van Dáviddal egy-egy írásunk benne Magyar Péterről, ami azt hiszem a jelen helyzetben nem véletlen. Hát talán az én esetemben annyi, ha te már nem vagy hajlandó promózni a rovatomat, de lesz egy...
Hát mesét nem adtad, el kellett volna jutni oda, most jött volna ez.
Hát, hogy a visszatérésem oka részben az, hogy a választásokig egy ilyen esélylatolgató rovatot fogok vinni, és hát nem véletlen, hogy Magyar Péterezéssel kezdődik a dolog.
És hát folytassuk is akkor, hogy magyar péterezünk, de nem úgy magyar péterezzünk, mondjuk nem nagyon lehet mást csinálni, mert hogy most kint beszélgettünk műsor előtt is már egy kicsit a dolgokról, hogy tényleg az van, amit a vendégünk mondott, ami a Komfortszág című műsornak volt Zálec a vendége, és hát vele beszélgettünk kint a gangon is, hogy mondta, hogy a Magyar Péternek ez tök jó az a jelenség, hogy a Fidesz löki a baloldalra, ugye szerintem az ikonikussá fog válni ez a tegnapi Orbán Villám interjú, nem? Ez a az gyönyörű volt, beszél majd arról is, igen, imádtam. Hát hogy a balra lökdösi a baloldal, meg ugye ezzel a fideszes múlttal, meg a Fidesz felé lökdösi, amiből simán kijöhet az a kép, hogy akkor ez a csáú tényleg nem tartozik se ide, se oda, ellenben folyamatosan róla van szó. Neki meg most ez a legjobb, és hát ezt a szintet kell valahogy fenntartani, hogy róla szóljon a közbeszéd. És hát róla szól a közbeszéd, és a Fidesz sem nagyon tud ezzel mit kezdeni. Na, de, ám de. Szóval, hogy az iránytű intézetnek megjelent egy felmérése, ami elég részletesen bemutatja nem csak a pártoknak a népszerűségét, meg népszerűtlenségét. Szerintem, ami sokkal érdekesebb, az a választói összetétel. Kik ők, honnan jöttek, hova tartanak, mit kell tudni róluk. És hát ilyen nagyon-nagyon összefoglalóan azt lehet mondani, hogy a Tisza párt, tehát Magyar Péter pártjának választója az iskolázottabb réteg, a városia, fiatalok, tehát ez a elképzelt középosztály. De ami engem meglepett, hogy vidéken is erős. Tehát, hogy ugye sokáig beszélgettük róla mi is, hogy ez lehet, hogy egy ilyen Budapest vízfej már megint, meg Budapest buborék, de nem úgy tűnik, hogy ő abszolút átütötte ezt a hallgatási falat, és vidéken is meglehetősen népszerű.
Hát nem csak közvéleménykutatásokra hagyatkoztunk, hanem ilyen empirikus tapasztalatokra is látjuk minden nap különböző településeken kampányon, most mindenhol készül videó, úgyhogy jól fel lehet mérni, hogy kik azok, akik elmennek a rendezvényre, kik azok, akik lelkesednek érte, és azért látszik itt, hogy vannak bőven nyugdíjasok is, meg idősebb korú emberek is.
Igen, de ugye nem ott, de tényleg a 18-29 évesek körében a legerősebb, és hát én összerakosgattam ezeket az adatokat, hogy hát nyilván ti is nézegettetek egymás mellett, és nekem úgy tűnik, hogy a Jobbik az megsemmisült, de az nem Magyar Péternek köszönhető, hanem az tők csálták, az önállóan szép munka volt. Ilyen 1% körülre mérik őket. Tegnap volt Benyő Csi Márton a TV Egyenes beszédben, és hát így megemlítették neki ezt az 1%-ot is. Nekem annyira döbbenetes, hogy amikor megsemmisül alattad egy párt, még mindig ugyanezt a ízés ablonokat tolod, hogy hát nem a közvéleménykutatást kell megnyerni, meg ezek az adatok bizonytalanok. Oké, az 1% az lehet, hogy nulla, tehát az barom egy bizonytalan, mindegy. Szóval, hogy a Jobbik megsemmisült, a Momentum majdnem megsemmisült. Na, tőlük például úgy tűnik, hogy elég szép darabot vitt el, mármint a választói körből a Magyar Péter jelenség, mozgalom, új párt, és a Mi Hazánk is vesztett például a népszerűségéből, ráadásul vidéken. Tehát, hogy lehet, hogy a Mi Hazánkosok meg vidéken, kis településeken átszavaznának inkább a Tisza pártra, ami egy kicsit számomra meglepő, de hogy ezekből a mérési adatokból ilyesmiket lehet kiolvasni.
Miért meglepő számodra?
Mert a Mi Hazánk által meghirdetett program az nem igazán alkott közös részhalmazt azzal, amit Magyar Péter mond a magyar valóságról, meg a világról.
Szerintem az elmúlt években az látszott, hogy a Mi Hazánknak egy eléggé ilyen összetett szavazó bázisa van, ezért is voltak kénytelenek a járvány alatt új üzeneteket bedobni, mert látták, hogy a korábbi szélsőjobboldalinak mondott üzenetek önmagukban már nem használnak. Ezért kellett egy csomó irányba nyitniuk, kezdve a készpénz használattal, folytatva az oltással, rengeteg új dolgot kellett bedobniuk, hogy rájuk szavazzanak az emberek. És hát ez azt jelzi, hogy nem csak szélső jobboldali emberek
szavaztak. Igen, tehát hogy nekem ez pont nem tűnt sikertelnek, ami szerintem egy érdekes helyzet, mert nem gondoltam, hogy Mi Hazánkkal fogunk kezdeni, de hogyha
mert az ő mozgási
is érdekes. De az egy érdekes dolog, hogy tulajdonképpen nagyon sokat beszélünk most a mainstreamről, vagy nem tudom minek nevezem, bár mennyivel mainstreamebb mondjuk egy párbeszéd egy Mi Hazánknál, ami úgy létezik, hogy felszínen tartják a különböző szövetségesei, de hogy a Mi Hazánk szerintem lehetett volna egy meglepetés párt Magyar Péter előtt. Már abban az értelemben, hogy mindenki latolgatta, hogy mi lesz, vagy mik az esélyek, de azért azt nagyjából lehetett tudni, hogy hát bejut a DK, valószínűleg bejut a Momentum, valószínűleg nem jut be az LMP. És a Jobbik, hogy ki hogy kezeli a megsemmisülést, az egy más kérdés, de hát a Jobbikot, ha megnézzük, négy pártra szakadt legalább, mert ott van a maga a Jobbik konzervatívok, ott van a második reformkor, Jakab Péternek a formációja, amiről most már alig hallunk, és hát még a legsikeresebb verziónak a Mi Hazánk tűnt, ami a régi Jobbik szellemiséget vitte tovább. És szerintem, hogyha minden maradt volna Magyar Péter előtti időszámításban, akkor lehet, hogy ők tudtak volna még egy meglepetést okozni. Ez most kevésbé van benne a pakliban, és nekem ez egy furcsa dolog, hogy nem látom azt az aktivitást sem a részükről. Tehát, hogy biztos abban a választói buborékban, akiket elérnek az ő üzeneteik, ez másképp képződik.
Hát most ők is azt csinálják, mint mindenki más, hogy Magyar Pétert igyekeznek támadni.
Hát igen, de hogy egyáltalán az a típusú utcai jelenlét, kampányolás, kampányhajra. Tehát nem, lehet, hogy még tartogatnak valamit itt az utolsó időszakra, de minthogyha most, ahogy sok minden zárójelbe került, mint egy kicsit zárójelbe került volna Mi Hazánk is. Az az egy érdekes, és itt lehet, hogy érdemes visszatérni a közvéleménykutatási kérdésekhez, hogy nagyon sok mindent azért, most nyilván nem úgy mondtad, de egy kicsit úgy hangozhatott, hogy most ezt tudjuk, meg ezt látjuk, hát látunk egy mérést. És azért például a Mi Hazánk itt tipikusan egy olyan párt, amit alul szoktak inkább mérni, nincsen felül, tehát még ott azért lehetnek meglepetések. És azért azt tegyük mellé, hogy volt egy Závec mérés is, tehát Závec Tiborral nem csak itt a Gangon tudtunk pár szót beszélni, hanem az általuk mért számokat is láthattuk, és hogyha ennyit azt hiszem nyugodtan el lehet mondani, hogy
most az meglepő volt.
Közvéleménykutató bajban van, néha akkor is, amikor a saját számait nézi, és ezt teszi közzé, és kénytelen akár magyarázni, mert az nagyon, hát finoman szólva, ilyen intuíció ellenes volt, hogy ennyire gyenge legyen a Fidesz, 33% Fidesz volt ott, 26 körüli DK-MSZP párbeszéd, és 14 magyar. Mármint 14% Tisza párt, hogy egy kicsit...
Ne kezd te is!
A magyarozás.
Ja, a magyarozás.
Mindenki magyar, aki...
De az utca jelenlétet most csak elbukni tudnák egyébként, azért nem mennek annyira szerintem utcára, meg a Fidesz is azért hazánk. Nem. Mindenki, hát ott vannak a Magyar Péternek
ja,
a tömegtüntetéséig, ezek után kivisznek 20 embert, és akkor mindenki összemérni.
Hát az biztos, és itt ez nagyon fontos, tehát hogy mindig akkor visszaugorjunk. Tehát az, hogy van-e vidéki jelenlét a Magyar Péternek, az, hogy vidéken sikerült összehozni olyan típusú tömegeket, amiket az amúgy fővárosközpontú ellenzéknek a fővárosban sem.
Az egy igen, a pécsi jelenet az...
Az utcai jelenlét alatt én inkább a kampány jelenlétet látom, tehát hogy most mondjuk elmegy az ember budapesti metro aluljárókba, akkor ott lát vitézistákat, lát különböző kampányolókat, de én például a második reformkortól több szórólapot kaptam, mint mondjuk a Mi Hazánktól. És nyilván nem Budapest itt sem a legeslegjobb mérőszám, de például ismerek olyan 9. kerületi helyszínt, ahol én rendszeresen szoktam látni kampányidőszakon kívül Mi Hazánkos aktivistákat egy-egy pulttal. Na most ott nem látom.
Na, nézzük
de
meg
lehet, hogy másra járnak az ország.
Nézzük meg a Jobbikkal, szerintem nem tudunk mit kezdeni. Igen, szétszakadtak, aztán megint szétszakadt, aztán megint szétszakadtak. Ennek ellenére azért így a mag Jobbikban már, mint a régi Jobbikban, ami megmaradt, ugye új Jobbiknak is elkezdett néppártosodni. Hát most így belegondolok, hogy az elmúlt fél-egy évben...
Hát, hogy történt-e bármi, ez az egyik kérdés, a másik, hogy mi volt a brand?
Hát
ki elbrándult konzervatívok, csak hát ott van egy erősebb.
Az elmúlt években arra emlékszünk leginkább, hogy elment Széderestre a Gyöngyösi Márton. nagyon ezt, jobbik, nagyon más
ezt
nem csinált.
Ezt elfelejtettem, de most hál' Istennek eszembe jutottad. Momentum mivel sikerült? Hol rontották ők el? Ha belegondolunk a Momentum indulásába, egy nagyon picit hasonlított a Magyar Péter jelenségre. Nyilván nem volt mögötte ilyen flow, nem volt ekkora hype, nem volt, de gyönyörű magyar szavakat találtam. Szóval nem volt ekkora felhajtás, és nem volt ekkora lendület a történetnek, de benne volt ez a valami más, valami új, fiatalok, hát ha. Egy kicsit legalábbis. Hát
és pont az előző EP választás jelentett Momentumnak szerintem a csúcspontot. A váratlan sikerrel, amikor két EP képviselőt is küldhettek.
Okay.
Akkor ott volt minden de címlapom, Donát Anna és Cseh Katalin, ahogy ünnepelnek, az egy ilyen... Hát azóta nem csináltak nagyon semmi jelentőset.
Hát itt nyilván egy olyan jelenség van, ami tulajdonképpen a Magyar Péter jelenség szempontjából is érdekes lehet, tehát nyilván most már nagyon óvatosan mond bármit az ember Magyar Péterről, meg ki hogyan fogja megkövezni, de azért nyilván ő valahol itt lesz velünk 9-e, mármint június 9-e után is, és valamit csinálni kell a politikában. Mi történt a Momentummal? Indítottak egy nagyon erős kampányjal, olimpia kampányjal, és utána elindultak a párt szerűvé válás útján, és azért ez egy rögös út. Tehát, hogy tulajdonképpen azért, és ez lehet, hogy nem a Momentumra nézve tanulságos, vagy nyilván elemezhetjük, hogy ott mi volt a probléma, de hát Magyar Pétert is hogy ismertük meg rögtön kampányüzemmódban. Egy nagyon hálás helyzetben, amikor nagy média figyelmet kap, nem mondom azt, hogy érdemtelenül, hiszen olyan húrokat tudott megpendíteni, amire sokan rezonáltak, hogy most nagyon egyszerű írjam le ezt a jelenséget. De hát utána mi fog történni, neki is el kell indulni a pártszerű működésről, és ugyanazok a veszélyek fenyegethetik a Moment.
De azt nem tudjuk, tehát azt szerintem azért ne beszéljünk hát a Magyar Péternek a jövőbeni útjáról, mert valószínűleg ő, jó, valószínűleg fogalmam nincs, de hogyha én az ő helyében lennék, akkor hazamennék, és tudjál látnám az asszony baját. Ez vicc volt, tehát hogy ha én a Magyar Péter helyében
most
lennék,
késő.
Akkor... Most már később.
Akkor június 9-ig terveznék per pillanat. És ugye június 9-ig mi a feladat? Fenntartani a média érdeklődést, fenntartani a közvélemény figyelmét, a lelkesedést, ezt a hangulatot, hogy itt valami más, itt valami most történhet, hogy ez valami, amiben baromira segíti őt egyébként per pillanat a Fidesz és az ellenzék is, ahogy, mint ahogy Závesz Tibor elmondta, ide-oda lökdösve, ugye, kvázi támogatják. Szerintem ez neki menni is fog, hiszen ugye most pénteken, mármint hogy holnap tüntetés lesz, visszahozza a pedofil ügyet, ami ugye elsikkadt, miközben ez volt ugye az úgymond az ősbűn, és onnan származik ez az a állapot, vagy az a szituáció, ami most kialakult, már kialakult. Tehát, hogy jól csinálja, a Budapestről is kéne beszélgetnünk, de nem tudunk, mert ugye percről percre változik a helyzet, mert amikor bejöttünk a stúdióba, amikor elindultunk a stúdió felé, akkor az volt, hogy Magyar Péter Tisza pártja három polgármester jelöltet indít, ugye ez szükséges ahhoz közigazgatásilag és jogilag, hogy neki budapesti fővárosi listája lehessen, vagy egy főpolgármester jelölt. Amikor beültünk a stúdióba, akkor az volt, hogy Magyar Péter azt mondta, hogy még nem is döntöttek erről, tehát az Index tulajdonképpen jobban értesült, mint ők maguk, és hát miközben beszélgetünk, fogalmam nincs. Tehát, hogy nem tudjuk, hogy mit. Maximum abból tudunk indulni, hogy azt elképzeljük, hogy milyen, hogyha ő mégiscsak elindítja a listát, ami szerintem teljesen észszerű döntés lenne.
Hát meg Magyar Péternek tudjuk, hogy azt mondja, erről azt mondja, hogy ilyet nem is terveztem, azután hirtelen gyorsan megvalósul.
Hát még a főpolgármesterek indulásának napjáról is elvitte a fókuszt azzal, hogy arról szóltak a hírek, hogy találkozott Szent Király Alexandrával, és akkor kezet fogtak egymással. Pedig akkor még nem volt szó ilyesmiről, hogy főpolgármester hogy Budapesten elinduljon bármilyen szinten, és mégis.
Na, akkor nézzük meg ezt a szituációt, hogy mire kimegyünk a stúdióból, mégiscsak megvan a három polgármester jelölt. Ugye három olyan helyen lenne polgármester jelölt a Tisza pártnak, ahol a Fidesz és a DK áll egymással szemben. Ez egy jó döntés, hiszen tulajdonképpen ellenzékváltó és kormányváltó programnak tűnik a Magyar Péter jelenség. 11. kerület, 15. kerület, 22. kerület. Na most... Mi van akkor, hogyha valóban elindítja, és az a népszerűség, amit mérnek neki, az mögötte is áll, az hogy rendezheti át ezt a budapesti főpolgármesteri küzdelmet is, magát az önkormányzati küzdelmet is? Mert hogy akkor kap 10-15%-ot Budapesten?
Hát, magát a főpolgármesteri küzdelmet az rendezni át, hogyha indítan a főpolgármesteri jelöltet.
Nem csak az.
Hát jó,
hát de... én azt úgy igen. Értelmezem, vagy úgy gondolom magamban, és most már hangosan is, tehát előttetek is, hogy ha valóban ez lesz, tehát lesz a Tisza pártnak listája, akkor az inkább a Vitézi Dávidtól szívhat el szavazókat.
Erre valóban nagy esély van, bár azt
de
nem
Karácsony tudjuk, Gergelytől is azért.
Mert Karácsony Gergelytől ugyanúgy, miközben nem látjuk azt, hogy igazán Szentkirályi Alexandra Malmára hajtaná a vizet, mert az ő Malmára egyenlőre nehéz vizet hajtani ebben a versenyben. Az biztos, hogy szerintem nem lenne racionális most nekik saját főpolgármester jelöltel előállniuk, hiszen nem lenne könnyen nyerhető verseny, és azért Magyar Péternek most egy-két jól látható fronton nyernie kell. Hogy ez most úgymond a Fidesz-szel szemben történik az LP választáson, vagy a DK-val szemben történik az LP választáson, de valamit azon a fronton mindenképp hozni kell. Emellett egy olyan, hogy megkíséreltük, de nem jött össze, az nem biztos, hogy beleférne az ő profiljába. Az viszont, hogy hogyan hat a különböző arányokra, ott, tehát ott onnantól érdekes igazából a kérdés, hogy hogyan áll össze, tehát mert inkább, tehát hogyha azt látjuk, hogy valaki ebből a hármasból is nyilván legnagyobb esélye Karácsony Gergely főpolgármester lesz, inkább az a kérdés, hogy kikkel kell majd együttműködni egy közgyűlésben. És ott azért még összetettebbé tudja tenni a viszonyokat, hogyha ott Magyar Péter pártjának képviselői is.
Csak még egy picit visszatérő ítézre, csak azért gondoltam azt a részt is fontosnak, mert hogy hát persze ezek nagyon ilyen érzetek inkább, hogy a Vitézi Dávid elkezdett feljönni azzal, amit meghirdetett, az egy nagyon korrekt program volt, vagy te most is az. Azt azért kevesen gondolták, vagy kevesen hitték, hogy mondjuk megszorongathatja Karácsony Gergely, de mégis, hogy, és ezért, hogyha a Tisza párt Budapesten elkezd választásilag ténykedni, akkor azért mondom, hogy az a Vitézi Dávidnak lehet ilyen szempontból rossz. Mint ahogy az országos ténykedése, meg a Momentumnak, meg a kicsit a kutyapártnak is talán.
Hát és a DK-nak is bőven.
Mert?
Mert a DK-tól is vissza jelentősen szavazókat. Azt már láttuk, hát a DK-nak is a támogatottsága csökkent az elmúlt időszakban.
Hát az egyik, ez az iránytű szerint igen, de a hát az elvet szerint nem.
Nyilván választ fogunk kapni, viszont ami szerint...
De nehéz tényleg, most ez nem
gúnyos. De láttuk egyébként ott a rendezvényeken is, hogy voltak többen, akik azt mondták, hogy ők Dobrev Klárát kedvelik, és mégis Magyar Péterre fognak szavazni. Szerintem hát, vannak ilyenek bőven.
Viszont, hogy ebből
mert,
a típusos...
Mert mondták, hogy miért? De engem
hát mert Magyar Péter jelenti a friss erőt, a lendületet, benne látják ezt a... jövőnek a kiszámíthatatlanságát.
Tehát simán egy DK-szavazó is azt mondja, hogy oké, vagy egy eddigi DK-szavazó, hogy eddig őket támogattam, de most jött valami jobb. Tehát, hogy azért annyira erős kötődések itt szerintem nincsenek. Nyilván a DK-nak van egy nagyon erős kemény magja, sőt az ellenzéki pártok közül nekik van a leginkább. Itt voltak különböző felvételek erről a kongresszusokról, ahol egyrészt Dobrev Klára Karácsony Gergelytől elgette, ez is ebben a hangulatban, most nem tudom, hogy jó-e Karácsonynak vagy sem, hogy a DK ezzel kampányol, majd a kamera végig pásztázott a közönségen, és azért így a Korfának inkább egy, hát szóval idősebb közönség. Hát
eleve a siker az legitimál, és a DK-nak az jelentette eddig az egyik húzóerejét, hogy ők a legerősebb ellenzéki párt.
Igen.
Sokan ezért szavaztak rá, mert azt mondták, hogy ők a legerősebb, jó, akkor rászavaznak, mert
csak valószínűleg
korosztályosan győzteshez húznak.
Az igazán hardcore DK szavazók inkább az idősebbek közül kerülnek ki, bár nem láttam előre felméréseket, de mondom, egy ilyen kongresszusi vágókép is informatív tud lenni, és ha meg pont a fiatalokat viszi el egy ilyen fiatalosabb, ilyen mutatkozó új erő, akkor az megint nem feltétlenül a DK-nak kedvez. De hogy visszatérünk egy pillanatig a Vitézi kérdésre, tehát azért nagyon-nagyon sajátságos dolog, hogy gyakorlatilag Vitézivel az történt, hogy a Fidesz ideális polgármester jelöltjét nem a Fidesz indította el. Hogy most ebben mit látunk, hogy ez most direkt volt így, vagy nem, vagy mit gondolunk Unger Péter szerepéről, meg az LMP szerepéről, ebben ez is egy más kérdés. De tulajdonképpen innentől viszont, hogy ő külön indult, ő még Magyar Péternek is lehetne egy kvázi ideális jelöltje, tehát aki volt is fideszes, de már nem ott van, vagy külön indul, ráadásul szakember. Tehát csak nyilván Magyarnak nagyon nehéz elköteleződnie most bármer ebben a meccsben, mert a saját reputációjának csak rosszabbat tesz, hogyha leteszi egyértelműen a Karácsony mellett, vagy Vitézi mellett.
Egyébként mindig nyitva adja ezt a kaput, amikor megkérdezik tőle, hogy melyik főpolgármester jelöltet tudná szavazni, mert azt mondja, hogy, ne, hogy
egyikre sem, de tulajdonképpen az összimidzséhez még Vitézi állhatna legközelebb, hogyha nem lenne eleve egy nagy ellenzéki furcsa kavarásnak a része az ő indulása. Tehát itt én szerintem itt eléggé nyílt lapokkal játszik mindenki, nagyon valószínű, hogy Karácsony győzelem, és azért az is egy, és egész Budapest szerepe azért itt mindenképpen az fog történni, hogy itt a baloldali ellenzéknek a pártjai, akárhogy definiálják, vagy a régi ellenzék, vagy nem is tudom, itt sok helyet fognak elérni. És mindig azt mondod, hogy ne tekintsünk nagyon előre, de a magyarnak ez mindenképpen egy problémája lesz, hogy viszont nagyon sok eredményes mondjuk így budapesti polgármester és egyebek lesznek benne a rendszerben, akik ezekhez a pártokhoz tartoztak. Tehát, hogy amikor ő azt mondja, hogy a jövőben nem kíván lejáratódott ellenzéki arcokkal együttműködni, hogyan tekint arra a gárdára, aki viszont az önkormányzatokban van ott, azt nagyon nehéz lesz megspórolni, hogy úgy építkezzen.
Hát igen, de ugye a kérdés az itt az, mint ami a Momentumnál is volt, mert azt ne felejtsük el, hogy a Momentum eredet történetében a Gyurcsány ellenesség volt az egyik meghatározó elem. Ahhoz képest aztán lett, ami történt, ami. Tehát, hogy azt az utat még viszont senki se próbálta végigjárni, hogy milyen valóban igen. kitartani az ellenzékváltó hangulat mellett, az ellenzékváltó program mellett. És a Magyar Péternek ilyen szempontból van arra esélye, hogy végig tudjon menni ezen az úton. És hogyha már ő lesz a második legerősebb, ez a legerősebb ellenzéki párt, mint ahogy azt egyes közélemény kutatók kimutatják, mások nem, az egy új szituáció, és arra már lehet adott esetben építkezni, hogy akkor ő mégsem fog össze.
Az biztos. Igen. Csak ez sokkal könnyebb az országos politikában megtenni, mint a helyi politikában, és ráadásul azért is, mert én, amit a cikkemben pedzegetek egy kicsit, hogy azért egy sajátságos helyzet állt elő azzal, hogy a Fidesz előre hozta az önkormányzati választást. Mert annak a természet szerint október tájéken kellett volna lennie, addig tart a vagy szeptember-október addig tart a városvezetők mandátuma. Ők nyilvánvalóan azért hozták ezt előre, nem azért, hogy spóroljanak, mert ez általában nem szokta érdekelni a Fideszt, vagy legalábbis hát bizonyos kérdések. Mondjuk az oktatási rendszeren az egészségügyen lehet spórolni, de azért választási kérdéseken ők kevésbé hajlamosak, kevésbé szoktak, hanem egy nagyon fontos dolog volt az, hogy maradjon ez a fajta beragadt ellenzékiség, ne tudjon az EP képviselő választás egy ilyen helyosztóként, vagy hogy is mondjam, egy ilyen belső ellenzéki meccsként funkcionálni, ahogy arra maga az ellenzék is készült. Tehát ez mindenképp egy jó döntés volt. Ezt az egészet megkavarta most Magyar Péter, tehát tulajdonképpen ezt az adót kivette a Fidesz kezéből, hogy ez ugyanúgy befagyva tartja az ellenzéki viszonyokat. Viszont hát a Fidesznek vannak olyan hatalomtechnikai húzásai, amik nekik más szempontból is jól szoktak jönni. Tehát mennyire más lenne az, hogyha most egy LP választás lenne, ahol Magyar berobban fölépíti a maga pártját, és azt mondja, hogy híveim, barátaim, vagy amit ő éppen mondani fog, ráfordulunk akkor az önkormányzati választásra. És akkor egy sokkal természetesebb építkezésben tudott volna ő kibontakozni. Tehát mondom, ez a hatalomtechnikai lépés ilyen szempontból jól jött, hogy itt most neki meg kell vívni az ellenzéken belül egy meccset, és az ellenzéknek ezek maradnak az utolsó bástyái, viszont főleg Budapesten ezek erős bástyák lesznek.
Na, nézzük a Fideszt. Mi történik a Fideszben? Az itt a nagy kérdés. Amúgy is beszéltünk volna Orbán Viktorról, mert hogy üzent az irodistáknak, jogászoknak, fogalmazóknak és programozóknak, de erről majd később. Igen, ahol üzent és ahol szóba állt a Telex stábjával, az egy érdekes pillanat volt, majd arról is beszélünk. Válasz Online-on jelent meg egy cikk, aminek van olyan következtetése, illetve olyan információk tulajdonképpen a fideszes berkekből, ami mélységesen elgondolkodtató, ugyanis azt jelenti, hogy változott a hangulat, vagy folyamatosan változik a hangulat a Fideszen belül is, és a Fidesz környékén is, mert hogy azt írta a Válasz Online, és én is egyébként ezt hallottam az én ismerősömtől, hogy hát nem ég finoman fogalmazva sem a szokásos fideszes harci tűz, hogy nagyon sok településen olyan helyekre, ami nem befutó hely, alig vagy egyáltalán nem találtak jelölteket, míg korábban simán azt mondta valaki, persze tegyetek fel a listán 84. helyére, mert hogy megérte hosszú távon a Fideszért dolgozni, a Fideszsel együttműködni, kampányolni, és a többi, és a többi. De hogy most már ez olyan szinten nem jön össze sok helyen, vagy nem jött össze sok helyen, már elindult az aláírás gyűjtés, még mind nem voltak meg a fideszes jelöltek. Ez az egyik. A másik az, hogy hát ezt úgy szoktuk nagyon csúnyán mondani, hogy nem cool fideszesnek lenni. Hogy több helyen is előfordul az, hogy a fideszes jelölt lopakodó üzemmódban váltva úgy valahogy elfelejti azt, jelölni, hogy ő fideszes jelölt.
Független jelölt, apró pici fideszes.
Hát valami, vagy még csak nem is független jelölt, ő fideszes jelölt, csak ezt úgy nem. Tehát ismerik ott helyben, tudják, hogy ki ő, alpolgármester, hogy tök mindegy XY, és hogy nem nagyon reklámozzák ezt a fideszességet. És ami volt még a Válasz Online cikkében, hogy a szimpatizánsok is kivárnak. Hogy van, tehát, hogy az is egy érdekes jelenség. Az se volt eddig. Tehát, hogy a Magyar Péter megjelenése az elbizonytalanította a Fidesz tábort, nem is az egészet, valószínűleg, meg nyilván nem, sőt szerintem az inkább összezár a magtábor, vagy a Fidesz mag, de ott a széleken, a kicsit bizonytalan, nem annyira elkötelezett, igen. Ott van egy ilyen, hát nem tudom, kellene nekem ez a Fidesz sztori, ami nagyon nem tesz jót a Fidesznek, mert 9-én azt jelentheti, hogy esetleg a választási részvétel nem lesz olyan, mint ami a Fidesznek kedvezne, kevesebben mennek el az ő táborukból, és akkor például jöhet a DK, meg jöhet a Magyar Péter Tisza pártja is.
Hát és ezt jól jelzi Huth Gergelynek a cikke, most tudom, héten jelent meg az úgynevezett Magyar Nemzetben, amiben pont ennek a leszakadó résznek üzenet láthatólag. Nekik mondta, hogy hát neki sem tetszik sok minden, ő sem szeretne, hogy a múzeumokat Budapestről irányítsák, de azért most még mindig a Fideszre kell szavazni, mert arra kell szavazni és kész.
Ja, van ez a izé, ez a, mindig van ez a ilyen önkritikának tűnő, ilyen kis szolíd önostorozás.
De arra majd rájövünk visszatérni,
igen.
Most helyzet van.
Most meg kell nyerni a történelmi csatát, a legújabb történelmi csatát, és a sorsdöntő küzdelmet, és akkor utána majd kijavítjuk a hibákat, amiket aztán nem kijavítanak, hanem tekernek rajta még egyet, de ettől függetlenül. Igen.
Persze, de az látszik, hogy mi a feladat a Fidesz előtt. Tehát először is, és hát mindig Magyar Péter jelenségről beszélünk, de annak mindig a dobbantója a kegyelmi botrány. Tehát, hogy ott azért történt valami, ami mindenképpen elbizonytalanítóan hatott. Ha nem is feltétlenül az, hogy a túróba lehetett egy K. Endre kegyelmi kérvényét aláírni, de hát nyilván ott azért mégiscsak a Fidesznek valamiféle önképét érte egy. Tehát ennél nagyobb öngolt nehéz volt rúgni, nem kell ezt újra részletezni, de az pedig, hogy ahogyan reagált rá a Fidesz vezérkar, és két jól felépített országos politikust egy mozdulattal söpörtek le, ami azért megint egy furcsa érzést keltetett a fideszes szavazóban. Tehát ott van egy elbizonytalanodás, és akkor még jön a Magyar Péter jelenség is. Hát itt két lépésben kell védekezni. Az elsőt azt látjuk is, hogy a Fidesz mindent megtesz azért, hogy a törzs bázisát leválassza Magyar Péterről, hogy hermetikusan szigetelje, és hát irtózatosan sokat költenek rá. Az, hogy milyen stílusban, de hát ez az egész pszichopetizős kampány, és asszonyverézés, és tehát focista feleségtől az asszonyverőig, mert néha nem tudom eldönteni, hogy mi a rosszabb Magyar Péterben, a toxikus maszkulinitása, vagy a túlzott feminin jellege, tehát ez így nekem nehezen
fél. Egyiket a másikkal próbálja átfázni.
Hát igen, de nyilván egy ilyen személyiségről beszélünk, akire már csak ezért sem.
Jaj, de várjál, szabad ne feled, csak miközben jöttünk be a stúdióba, még így utánunk jött az a hír, vagy percről percre változik a helyzet, hogy nem kell majd az igazságügyi miniszternek ellenjegyeznie a elnöki kegyelmi rendeleteket. Igen, na most nem tudom, mert most, hogyha egy nagyon profi tévéstúdióban ülnénk, és nem az önök által működtetett tulajdonképpen kis apró pici kis házi stúdióban, akkor a szerkesztő így mondaná a fülemre, hogy de nem, mi itt a fejből dolgozunk, zsigerből őszintén. Hogy ha ez így van, akkor, és azon rögtünk, hogy...
Hogy legközelebb csak egy ember kell kirúgni.
Hogy mennyire jó, nem? Tehát figyelj, 50%-os hatékonyság.
Na, hát már is előre léptünk, de hát... Megígérték.
Na, miért? Szóval Fidesz.
De ez is jól mutatja egyébként, amiről az utóbbi időkben beszéltek, hogy nem a Fidesz tematizál kénytelen csak reagálni az ügyekre. És az, hogy most ezt hozták, ezt a döntést, ez is reakció lényegében arra az ügyre, ami nekik nem jó, hogy felszínen van tartva.
Hát olyan szinten nem a Fidesz tematizál, hogy én, amit látok, gyakorlatilag szinte csak a háborúról fog szólni a Fidesznek a kampánya. A nagy kérdés az, hogy így két évvel a háború kitörését követően lehet-e még annyira rettegtetni a népet ezzel a háborús történettel, hogy ez működjön. Mert ugye odáig jutottak most már, hogyha te nem mondod naponta tízszer azt, hogy békét akarsz, akkor te háborúpárti vagy. Ja. Ugye a Magyar Péter háborúpártiságának bizonyítéka az, hogy nem mondja azt el, amit Menczer Tamás elmond. Mert azt már szerintem csak az a békepárti, aki nagyon határozottan elmondja, hogy azonnyi tűzszünetet akarunk, ezt mondta, akarunk. Hát ez baromi, hogy Menczer Tamás mit akar, egy bizonyos Vlagyimir Putyinnak kellene ezt a akarást egyeztetni.
Kósa Lajos most már egyenesen azt mondta, hogy ha az ukránok nyernek, akkor mind meghalunk.
De ebben teljesen igaza van, mert az a rossz hírem, hogy mind meghalunk. Tehát, ugye...
De úgy érted, hogy azon nyomban mind meghalunk, mert...
Ja, hát jó, hát a Kósa jön
egy atomháború.
Ő egy kicsit hebehúrja ilyen szempontból, de egyébként ilyen szempont, bizonyos szempontból igaza van. Na, de hagyjuk Kósát, azért annál még mi is a flaszter.
De a háborús retorikát viszont ne hagyjuk, mert ez nem kérdés, mert azért... Tehát, hogy sokféleképpen lehet értelmezni ezt, hogy mi történt a 2022-es választáson, de hát ott mégiscsak kitört egy háború a szomszédunkban, mégiscsak nagyon elementárisan hatott a magyar választó közönségre, függetlenül attól, hogy kimondott jó és kimondott rossz mondatokat, tehát mindenképp lett volna egy ilyen hatása. Az más kérdés, hogy akkor a Fidesz megint a maga módján nagyon profin vagy nagyon cinikusan tudott élni ezzel a helyzettel. Csak nekem az egy nagy kérdés, hogy gyakorlatilag most, hogyha a Fidesz narratívájából indulunk ki, akkor itt vagyunk egyedül Európában, ostromlott erőtként, az egyetlen békepárti ország szemben a 26 háborúpártival, plusz az USA is egyébként. És továbbra is attól félünk, hogy nehogy belesodorják Magyarországot a háborúba. Tehát nekem az a kérdésem, hogyha mondjuk ez a 26 ország két év alatt nem tudta magát belesodorni a háborúba, meg az USA sem, vagy nem tudom, akkor mi történne nálunk, amitől mi meg itt hirtelen ebbe
belesodorunk? De az nem érdemes ezen ilyen racionálisan gondolkodni, mert ez nem egy racionális izé, és ezért a üzenet se az, és a befogadása sem az.
Ezt teljesen értem, csak hogy teljesen más volt mondjuk, és most ne a legfideszesebb Fidesz szavazóból induljunk ki, akinek tényleg ez egy koherens és eladható történet, és hogyha vannak benne kisebb koherencia hibák, akkor meg ezt elfedi azzal, hogy amúgy helyzet van, és ja, most akkor ezzel ne foglalkozunk, hanem hogy nyilván egy nagyobb mozgósító ereje volt annak, amikor kitölt a szomszédunkban tényleg egy háború, és az emberek meg benne lehetett a gondolkodásában, hogy basszus, lehet, hogy ebben még bele is sodródhatunk, hiszen nem tudtuk, hogy mi történik. Tehát, hogy most ugyanez a háborús retorika szemben, amikor azt kevésbé érzékeljük, viszont az inflációt és egyebeket annál inkább, nem tudom, hogy mennyire lesz hatékony. Tehát én azt érzem, hogy minden, amit a Fidesz csinál, az a saját táborának az intakt megőrzésére alkalmas lehet, de hogy mekkora lesz ez a tábor, és amit az általad említett Dávid félelmek is mutatnak, hogy milyen mértékben mozdul meg egy választáson, ami azért nem országgyűlési választás, ahol, és most nem a mi hazánkhoz akarok visszatérni, lehet, hogy az még az a mi hazánkhoz is, aki országgyűlési választás.
Én ilyen hosszú mondatot még életemben nem hallottam.
Azt mondja, hát ezért érdemes engem néha
meg. Azért a Dávidra gondoltam, hogy biztos neki is van, finoman.
Csak hogy,
Márki-Zay eszemben épp azért működött ez a háborúpártizás, mert ő kimondta azokat a rossz mondatokat, amikkel tudták
és
támadni.
Nagyon
Magyar Péter viszont nem mondja, hogy hiába írják rá, hogy a háborúpárti, mindenki hallhatja, hogy Magyar Péter miket mond, így egy nyilvánvaló a hazugság vele szemben.
A Menczer Tamás egyébként, amikor békepártiságra szólította fel Magyar Pétert, akkor szóba hozta ezt a Márki-Zay Péterféle mondatot is, hogy is fogalmazott, hogy... Mert ugye Márki-Zay azt mondta, hogy ha a NATO menne a háborúba, mennénk mi is. Akkor kérdezem Menczer Tamást, hogy ha a NATO menne a háborúba, egyébként a NATO nem megy a háborúba, de mondjuk egy NATO tagállamot megtámad Oroszország, akkor mit csinál Menczer Tamás meg a Fidesz?
Ez érdekes kérdés, hogy egy NATO tagállamnak mi erről a hivatalos állás?
Aha, mert ezt így tök jó egy dolog. Hát ha a NATO menne a háborúba, akkor mi is mennénk. Hát azt hiszem, valami ilyesmit írtunk alá, nem egyébként. Csak a NATO, mint védelmi szövetség működik, és nem támadó szövetség. Na, ebből az lesz, hogy mi is izék vagyunk, öcsém, ki lesz ragadva.
Háború,
abszolút. Már csak látom a megafonos
posztokat. Csak a magad nevében beszél, nem mondtam.
Na, nagy fenét berángattak titeket is ebbe az egészbe, hogy mekkora háború pártiak vagyunk. Szerintem egyébként Magyarországon nincs élő ember. Jó, biztos van néhány elmebeteg, de hogy nincs élő ember, aki ne szeretne békét, meg ne szeretné, hogy véget érjen ez a nyomorult, porzalmas háború. Tehát nincs. Azért szörnyű az, amit a Fidesz művel. Oké.
Szörnyű.
Bizony.
Jó, akkor adjuk a Fidesz magára. Olyan szempontból elhagyjuk, hogy ugye Orbán Viktor a szakma sztárja fesztiválon járt, ő szokott ottan járni, mert ugye munkaalapú társadalmat építünk, nagy sikerrel. Erről a részéről is beszélünk, de arról a részéről beszélünk most először, amikor kijött a szakma sztárja fesztiválon Orbán Viktor, és hát távoztában váratlanul megállt a Telex stábjának, és hát azt nem mondanám, hogy nyilatkozott, de mondatokat fogalmazott meg, tulajdonképpen két mondatot fogalmazott meg, de azt nagyon sokszor.
És az egyik az volt, az hogy mondatok.
Igen, megkérdezték tőle, hogy de az van nincs kihívás. De most nagyon kis izé volt a Orbán Viktor, kis kompakt volt. Ugye az első kérdés az volt, hogy igaz-e az, amit Varga Judit mond a Magyar Péter által készített hangfelvételen. Erre azt válaszolta, hogy ő a legfőbb ügyésznek hisz.
Igen.
A második kérdés az volt, hogy
Magyar Péterről kérdezték, és
nem, azt az már utána volt, még ott a Varga Judittal kapcsolatban megint volt még valami, ott megint azt mondta, hogy én a legfőbb ügyésznek hiszek. Utána kérdezték Gulyás Gergelyről, még ott valami, és aztán Magyar Péterről, és akkor a Magyar Péterről az a véleménye, hogy az baloldali belügy. És amikor megkérdezték tőle azt, hogy mit szól ahhoz, hogy Magyar Péter több embert vitt ki március 15-én az utcán, mint Orbán Viktor, akkor azt mondta, hogy ez baloldali belügy.
De Gulyás Gergelyről érdekeseket mondott, odaszúrt egy kicsit azért Gulyásnak.
Mert? Azt mondta, hogy fáj a háta.
Hát de azt mondta, szegény, hogy a Magyar Pétert még a Gulyás Gergely szervezte be annak idén a Fideszbe.
Hát ő ajánlott, ő igen.
De hogy azt mondta, hogy ez nem baj?
Hát jó, de azért csak megjegyezte.
Csak elhangzott. Ezek nem véletlenül szoktak elhangozni, tehát...
Na jó, miért állt meg Orbán Viktor a Telexnek, szerintetek?
Hát mert ott álltak az ajtóban.
Hát azért szoktunk itt ott állni, azt annyira nem állnak meg nekünk.
Most jöttem a szakmasztárja.
Jó, ez nem rossz egyébként, jó ember.
Tehát igazából Orbán, mint
ez van... jó volt. Ilyen rövidek, vicceseket.
Hát azért néha, de néha válaszolgat, tehát a négy nénének is válaszolt múltkor, amikor ott Robánon talán mentek egy helyszínről.
Jó, akkor hagyjuk azt, hogy miért. De van mit egy... szólt? Na, tessék.
Van, a repertoárjában egy-két új elem, ez is ilyen, és akkor van az a legvalószerűtlenebb mondat, ami most már elfelejtettem, hogy milyen kontextusban hangzott el, hogyha megnézzük a másik oldalt, lehet, hogy kiderül, hogy ott is magyar emberek vannak. És nem tudom.
Ja, igen, ezt Macron mondta.
Ez a teljesen, tehát, hogy amikor arról beszéltünk, hogy itt igazából a másik oldalon a sorosisták hazárulók, és nem tudom, mik vannak, akkor hirtelen ebben a helyzetben ilyen gesztusokat tesz. Hogy
lehet, hát és Hutt-Gergely is ezt vett elő, főleg Rogán Antonra hivatkozva ráadásul.
Tehát valószínűleg lehet, hogy eljött az a pillanat, mert hogy tulajdonképpen, ha megnézzük, a Fidesznek kormányra kerülése után, már mint most a legutóbbira gondolok, 2010-esre, azért volt egy ilyen nemzeti együttműködés víziója, ami akkor abban a nemzeti együttműködés rendszeréből, mint tudjuk, már csak a rendszer maradt meg, de hát, hogy ott akkor azért volt ilyen falra kifüggesztendő együttműködési nyilatkozat is egyébek, tehát, hogy alapvetően úgy kezdtek el politizálni, hogy nyilván a saját érdekeik szerint, de kvázi az ország egészének, és azért szerintem ilyen 14-15 körül ott az új médiájuk kiépítésével jött el az a fordulat is, hogy igazából csak a sajátjaiknak beszélnek, és nagyon direkt módon akár provokálják is, legalábbis a médiában dolgozó egyes Fidesz szereplők a másik oldalt, és ez teljesen lekerült a napirendről, hogy amúgy, aki nem a Fidesz-t szavaz, az bármennyire is része lenne a nemzeti közösségnek, most mintha ez visszakerült volna.
Hát és azóta az értelmiségüket is leváltották szinte teljesen. Azért 11-ben még olyanok kirogattak a heti válaszba, mint Mellár Tamás, meg nem is tudom. Most meg azért már Bohár Dániel jelenti a fősodrot, meg Apáti Bence.
Persze, de mondom, én erre
hatékonyság. De akkor ne, komolyan, tehát ez abszolút elérés, hatékonyság, politikai hasznosság, haszon, ennyi.
Igen, csak hogy alapvetően itt az volt a legjobb stratégia, hogy azt mondjuk, hogy tulajdonképpen lemondunk arról, hogy itt az ország egészének politizálunk, lemondunk arról, hogy valamennyire megpróbáljuk megnyerni ugye a másik oldal bizonyos intézkedéseket, nem, mi kifejezetten a saját táborunknak építünk egy nagyon zárt narratívát, és amikor ezek szerint itt most kérdőjeles, hogy ez a tábor hogy mint tartható meg, akkor felfedezzük, hogy ezen a térfélen túl is vannak választók, akikhez az adott politikai helyzetben lehet, hogy érdemes szólni.
De ez valami nehéz lesz.
Hát az biztos.
Tehát a nem fideszes, elkötelezetten nem fideszes tábort megszólítani fideszesként, abban van kihívás.
Van,
tehát
de
hát úgy utálják azért... őket, mint a szart, de most ezt nem...
Hát azért 22-ben egyébként szavaztak olyanok is a Fideszre, akik ellenzékiek voltak. A 3 millió emberben voltak olyanok, és akik nem elkötelezett
hát fideszesek. Igen, mert nyilván a Fidesz...
De én most de azért mondtam, hogy az elkötelezett. Tehát ott akkora utálat van... Ja. A csalódottság van, a csomó kudarc élmény.
Nyilván Magyar Péter sem fogja megszólítani, vagy bármelyik ellenzék. Még Gyurcsány Ferenc sem fogja megszólítani az elkötelezett Fidesz szavazó, természetes. Tehát, de azért itt mindig egy kicsit arról beszélünk, mintha csak szélsőségek lennének. Azért van egy igen, közép igen. is, bármilyen is legyen ez a közép. És most lehet, hogy ha bizonyos szavazók leszakadnak, máshonnan is kell megpróbálni minimális...
Erőt eszembe erről bizonyos középről, hogy a minisztériumi emberkémmel beszélgettünk, ugye Magyar Péter jelenségről, és akkor hogy mondja, hogy neki ez egy picit csalódás a magyar nép, mert hogy amíg jól ment a szekér, addig lelkesen támogatták a Fidesz, most, hogy már gazdasági válság van, hogy országnak teljes régiói kiürülnek, hogy vendégmunkások garmada áramlik az országban, hogy akkumulátorgyárakkal vagyunk tele, hogy a 2 évnyi rekordinfláció egy kicsit megtépázta a pénztárcáink tartalmát, tehát hogy most akkor már egyből ízni nem kell, és mondom neked, de mondom, fiam, ember nem erről szólna a politika, a politika arról szól, hogy a polgár, jó, persze vannak elvek, vannak filozófiák, vannak világképek, oké, de azért mégiscsak összességében az is benne van az egyenletben, hogy én, mint polgár, szeretnék jobban élni. Ezért odaadom a bizalmamat. És akkor egyrészt visszaélnek vele, másrészt szarabbul is élek.
Igen,
akkor,
azért ilyenkor csak lehull a lefem, mert a fideszesek sokszor szeretik azt mondani, amikor rájuk szavaznak, akkor szeretik azt mondani, hogy a népet nem lehet leváltani, hogy a nép bölcsessége, hogy a nép, és baloldalt támadják azzal, hogy miért van baja a nép szavazatával, a nép választásával. De most azt látni, hogy kimennek tömegek Magyar Péter, és akkor hirtelen a jobb oldalon is elkezdődik ez a mindenki, aki kimegy oda, az a baj van, miért mennek ki, tehát ugyanúgy a néppel van bajuk, hogyha nem
rájuk szavaznak. Kiemlékszik még Bencsik András, hogy volt most a legújabb patkányozós?
Ja igen, patkányok mennek ki oda.
Hát nem ezt mondta, hanem a patkányvadász.
Patkányfogót
követni.
Igen, de azért így voltak olyan áthallások, hogy
ja,
baloldali politikust köveztek meg már kevesebb patkányozásért is.
Ja, az is jó volt egyébként. Oké, nem oké.
Nem oké.
Maradjunk még Magyar Péternél. Pár váratlan fordulat a műsor menetben, de Hadházi Ákos posztját hoznám be ide. Nem tudom, olvastátok-e. amit arról írt, hogy ami a HVG szerkesztőségében történt, tényleg arról tudunk valamit, amik az ilyen szakmás izé, azt majd utána. Te biztos tudsz
neked. Felmondtak többen. Hát volt közel a Magyar Péter ügyhöz is azt lehetett hallani.
A Magyar Péter ügy kezeléséhez. Azért nem menjünk bele, mert nem tudjuk, de majd nekem mondd el utána.
De hát a média egyeni volt erről az cikk.
Ja.
És Robó Attilal is ismerte, hogy ez is problémaként merült fel.
Tehát ez hivatalos, kvázi hivatalosan is elhangzott, hogy a...
Hát Robó Attila beszélt erről, igen, a média egynek.
Na, akkor gyerünk. Én ezt nem olvastam, komolyan.
Hát lényegében a Magyar Péter ügy kezeléséről volt szó, meg erről annak a cikknek a kezeléséről, ami a Dezső András ugye elkezdett dolgozni az ügyön, de akkor a Magyar Péter kijött az egészszel, és akkor utána hirtelen kihoztak egy cikket, amit négyen írtak alá, de ugye az nem az eredeti Dezső András cikk lett volna, hanem valahogy az egész sztoriból összedolgoztak egy újat. És akkor ugye a Magyar Péter elkezdte támadni a HVG-t is, amiről a Hadházi Ákos is ír, és akkor ezen belső konfliktusok is voltak, hogy mennyire állnak ki a szerzőjük mellett, mennyire ítélik el Magyar Pétert azért, hogy támadja a szerzőjüket.
Mindez azért, mert ugye ennek az a kerete, hogy a Magyar Péter körül kialakult időnként túl lelkesedésnek vannak olyan vadhajtásai, ti még nem, de a nézők már elvesztették a fonalat. Szóval, hogy...
Hát ez a politikai fanatizmus, ez mindenhol megvan.
Nem, ő mondta. Hogy amikor kialakul egy ilyen hangulat, hogy a illető média felület...
Kritikusan,
igen. Akkor mondjuk le az előfizetést, ne vegyétek meg, mocskos árulók, tönkreteszik. Kicsit volt hasonló egyébként, sőt nem kicsit, az ellenzéki összefogásnál. Például amikor beindult az ellenzéki összefogás a 2022-es választás előtt, akkor nem lehetett nagyon azt mondani, mert mondta az ember alkalmanként, de nem nagyon szerette érte a közönség, hogyha azt mondtad, hogy ez nem biztos, hogy jó lesz. Mert hogy annyira különböző filozófiák találkoznak itt, igen, ami nem tud annyira egységes irányba menni, mindegy.
Hát hogy, azért, mert Magyar Péter ott van Orbánnal, meg Gyurcsánnal egy sorban most már.
És na, és akkor ezt írta a Hadházi Ákos is, hogy azon kellene elgondolkodnia azoknak az embereknek, akik most arra készülnek egyébként, hogy rendszert váltsanak, hogy úgy a befulladt ellenzéket, mind a beunalmasodott, ám gátlástalan kormányerőt elküldjék a levesbe, tehát hogy valami újat, valami szebbet, valami demokratikusabbat, valami milyenebbet szeretnének, azok most ilyen elképesztő fanatizmussal tudnak rárobbanni azokra, akik úgy érzik, hogy Magyar Péter kritizálásán keresztül ennek a szép jövőnek az útjába állnak.
De ebben részben benne van egyébként a remény is, hogy az, aki a reménykedik a Magyar Péterben, az még dühösebb lesz azokra, akik ezt a reményt megpróbálják elvenni tőlük. Tehát ebben részben benne van a politikai rajongás is, meg benne van ez is, hogy aki a reményt az megpróbálja kioltani bennük, az úgy veszik, hogy igazából
de
a jövőjüket venni.
Azt nem értem ebben, hogy magát a jelenséget teljesen értem, de én azt nem értem ebben, hogy ha én azt mondom, hogy mit tudom én, Magyar Péternek ez a húzása nem volt jó ötlet, az a miért venném el a reményt? Tehát, hogy miért lenne
hát mindig most ilyen politikai turbulencia van, és most fog kiderülni, hogy Magyar Péter bent tud-e maradni tartósan, meg tud erősödni. Ugye a Fidesz azon dolgozik, hogy visszaverje a támogatottságát, ilyen mit tudom én, 6-7%-ra, és hogyha beragadna egy ilyen 6-7%-on, az már ugyanazt az állapotot konzerválná, amiben eddig voltunk.
Oké.
Tehát szerintem
ez a Fidesznek azon az érdek, hogy a status quo maradjon.
Ez lehet a megközelítés annak, hogy szerintem meg ezt inkább úgy kell elképzelni, hogy tényleg megy az ember szomjazva a sivatagban már nagyon régóta, itt most az ellenzéki választóközönségre gondolok, és végre meglát egy táblát maga előtt, hogy bár 3 kilométerre. És akkor valaki meg elkezdi megmondani, bocs, az csak déli bár meg. Lehet, hogy régről maradt itt a tábla is. Tehát, hogy ilyesmi ennek a pszichológiája, hogy ilyenkor a legkisebb kritika is az egész jelenség megkérdőjelezésének tűnhet. Azt nem azt mondom, hogy ez jó. Csak hogy is mondjam, bizonyos szempontból pszichológiailag talán érthető, főleg ebben a nagyon sajátságos helyzetben lévő ellenzéki.
De érthető, közelten. Érthető, és csak, én ezt meg is értem. De abban a pillanatban, hogyha újságíróként te ezt a gondolatot így ideülteted a válladra, mint egy kis kopasz figurát, akkor abban a pillanatban bajba vagy, mert hát azt fogod mondani, hogy Én most azt tök szívesen megírnám, hogy szerintem nem volt jó húzás az, hogy Magyar Péter Budapesten indít, vagy nem indít, teljesen mindegy. Á, de inkább hagyjuk a fenébe, mert úgyis csak az lesz, hogy nekem esnek szétrúgnak, és akkor izért
meg. Hát ez már mindig meg volt eddig is, amikor mondjuk Gyurcsányt kritizálja az ember, akkor is jönnek,
hát csak hogy mondjam, Gyurcsány Ferencet sokkal magától értetődőbben lehet kritizálni, és lehet, hogy vannak, akik neked támadnak. Itt tényleg azért egy olyan ügy van, hogy egy, ezek szerint, hogyha én jól értelmezem, hogy itt miről van szó, hogy egy orgánum a saját létét látta ettől veszélyeztetve, tehát hogy még elpártolnak tőle az előfizetők, és azért mondjuk, hát nem tudom, ez Gyurcsány Ferenc kevésbé tudja most kiváltani, vagy a Gyurcsány kritika. Tehát nagyon két oldalú dolog ez, mert az egyik oldalról teljesen igazad van, hogy az nagyon rossz, hogy egy újságírót ez vezérel, a másik viszont, hogy azt is ki lehet nyitni, hogy, tehát, hogy itt semmiről nem lehetett igazán racionális diskurzust folytatni, akár arról sem, hogy tulajdonképpen jól kezelték ezt az ügyet, mert hogy most beszélünk itt arról, hogy HVG és Magyar Péter ügy, tehát hogy beejtőernyőzött a HVG-hez egy rendőrségi jegyzőkönyv, amire, tehát hogy az egyik oldalra az újságíró azt mondja, hogy én most ezt földolgozom és a legjobb tudásom szerint tájékoztatok, másrészt viszont akarva akaratlan egy hatalmi játszma részesévé válik azzal.
De akkor se teheted meg, hogy, nem, hogy fiúba rakod.
Hát tehát nem teheted meg, de hogy hogyan kontextualizál, most bocsánat az ilyen kifejezések használni, hogyan...
De ez, nem derült, de ez meg nem derült ki, hogy mi lett volna a végeredménye.
Persze, ennek csak
a...
hogy... csak az
anyagfeldolgozásnak, hiszen ugye Magyar Péter proaktív módban elé ment a cikknek.
Hát,
nem,
jó,
ezért nem tudhatjuk, ezért nem igazán tudunk beszélni róla,
hát jó,
mi lett volna, ha,
mert
mi lett volna, ha.
Nem azt mondom ezzel, hogy Magyar Péter jó politikus, majd bizonyítsa be, de hogy ez egy jó politikusi ösztön, hogyha neked van egy ilyen elképzelésed, hogy hogyan akarnak téged hitelteni, hogy elébe mész. Tehát, hogy az, nem is azzal van a gond. Értem ezt az egész problémát, de itt ráadásul és sokkal-sokkal mélyebb problémáról beszélünk, amit nehéz kitárgyalni, főleg egy kormánytól független orgánum szerkesztőségében, hogy mekkora problémát jelent az, hogy van most a Fidesz, aminek van egy kézivezérelt sajtója, ami csak egyetlen hangon szól, és csak mindig a választási siker érdekében, és van az úgynevezett ellenzék, most ezt bárhogy is nézzük, hogy ez egy nagyon tagolt és baloldali belügy, hát nagyon-nagyon sokféle ellenzék, aminek nincsen saját, abban az értelemben sajtó, hogy van egy magát sajtóként felfogó sajtó, ami nem feltétlenül az ellenzékre kedvezően tárgyal ügyeket. Én azt mondom, hogy ez az utóbbi a jó, hogy van ilyen, mert akkor miért harcolunk, hogyha ez se lenne. De ez egy egyértelmű probléma, politikai probléma, hogy az egyik oldalon azt hallott, hogy mi vagyunk a legjobbak, és győztesen indulunk a csatába, a másik oldalon meg azt, hogy tulajdonképpen nem biztos, hogy jó, hogy ő ezt csinálja, meg ti most kikkel fogtok össze, miért nem fogtok össze, van egyáltalán esélyetek?
Tehát, na, hogy oké, de ennek az ellenvonásnak nincs feloldása.
Nincs feloldása, hát vagy annyi feloldása lenne, most egy dolgot, most nem akarok én tanácsot adni senki jövendőbeli politikusnak, de az, hogy legyen egy pártnak valamiféle olyan hang, orgánum, ami az ő hangját képviseli, most nem feltétlenül a nyugati fényre gondolok, de azért mégis csak nézzük meg, hogy a DK-nak eszébe jutott az, hogy kellenek olyan orgánumok, ami kifejezetten az ő üzenetét közvetítik. Ezt szerintem nem csak nyugati fényként lehet csinálni, tehát ha itt lesz egy sikeres ellenzéki formáció, az nyilvánvaló, hogy megőrzi az ügyes jó kapcsolatot a független sajtóval, de építeni fog olyan orgánumokat, amin keresztül ő el tudja közvetlenül juttatni az üzenetet a választóknak.
Mármint egy Magyar Péter?
Vagy
hát számára itt a Facebook hát, olyan felett, ahol el tudja juttatni.
Hát ott igen.
Épp ezért beszélünk arra is, hogy a sajtó függ Magyar Pétertől, és nem fordítva, mert
hát
ugye vannak, akik azt állítják, hogy a Magyar Pétert a sajtó emelte fel, miközben pont fordított a helyzet. Magyar Péternek a sikere az olyasmi, aminek a sajtóra is van hatása. Minden egyes, rengeteg kattintás van ezeken a cikkeken, nagyok az eladások is, és ezért érdekel a sajtónak folyamatosan Magyar Péterről írnia.
De ez egy win-win helyzet per pillanat, ha belegondolsz. Magyar Péternek jól jön a nyilvánosság, a nyilvánosságnak jól jön Magyar Péter.
Hát
ez oké, csak...
Azt a Magyar Péter megkapja a nyilvánosságot, te nélkül
de
a sajtó
egyrészt, nélkül egyrészt,
hát nincs rá szüksége.
De ezt hát eltéríteni el. Tehát, de hogyha ha egyébként is, tehát ha a pártok is róla beszélnek, akkor igazából, igen. És ugye pont az elején beszéltünk róla, hogy annyira ő a központi figurája most minden történésnek, hogy még a pártok is hozzáképest határozzák meg lassan már magukat is, a tevékenységüket, az elképzeléseket, mert hogy valamit kell kezdeniük ezzel a hirtelen jött és eddig ismeretlen jelenséggel, akkor miért térítenél hát a sajtó arra, is, hogyha vele foglalkozik?
Hát én csak erre akarok visszautalni, amiről eddig beszéltünk. Az eltérítést alatt azt értem, hogy már az is egy kérdés, hogy hogyan foglalkozhat vele a sajtó.
Na, az eltérítés, de hát ez volt az alapfelvetés.
És itt ezt nem egy negatív fogalomként mondtam, jelenséget
írtam. Hogy ez volt az alapfelvetés, és nekem ezzel, persze, de nekem sincs erre megoldásom, és tényleg nem egyszerű a helyzet, de mert tökre megértem azokat az embereket, akik végre annyi kudarcos etap és év után úgy érzik, hogy most történhet valami a magyar közéletben és politikában. Hogy ez valóban egy nagyon erős motiváció, sőt, annál is több.
De, hát pont
de ha mi meg feladnánk azt, amit eddig is csináltunk, és eddig szerettek érte minket, akkor izé. És meg hol van annak a vége, amikor egy politikust nem lehet kritizálni, mert az adott helyzet olyan, hogy most ne. És persze itt jön be a Kesma kontra Szivárványos.
Hát a jó film.
Nyilván, ellenzéki nyilván, vagy nem kormánypárti nyilvánosság, mert hogy igen, ott egyszerre dördülnek el a
ágyuk. Tehát pont ez a HVG is bizonyította, hogy lehet kritizálni Magyar Pétert, és ezek csak után aztán... meg ő is bocsánatot kért a HVG-től, és azt mondta, hogy nem, lehet, hogy nem volt hű a propagandistázás. Azért kért bocsánatot, mert látta, hogy őt ez olyanok is kritizálják, akik egyébként hisznek benne, vagy szavaznának rá.
Na úgyhogy kedves nézőink, higgyék el, kedves olvasóink, hogy mi jót akarunk az országnak, de ez a lényeg benne, tehát tényleg. Tehát most az, hogy ki milyen úton gondolja is, de az lenne fontos, hogy mi ezt a polgári Magyarország ábrántot, ezt nem egy percig gondoltuk, és nem politikai termékként, hanem komolyan gondoltuk, és ezért ténykedünk. És most, hogyha a mi polgárinak gondolt gondolkodásunkban, ezt most mi nem fogjuk eldönteni, mert azok, hogy valami nem fér bele, akkor miért nem mondhatnánk el? És ha már nem mondhatjuk el, akkor viszont szarba vagyunk mindannyian, szerintem. Orbán Viktor, szakmasztárja fesztivál. Na, tehát azt mondta, figyeljetek, ez nagyon jó volt. Olyan korban élünk, amikor nehéz előre látni a jövőt, a trendek és a divatok napról napra váltják egymást. Emlékszem, hogy az évtized elején még az a hír járta, hogy az új technológiák hamarosan kiváltják a kétkezi munkát, aztán kiderült, hogy számítógéppel a kétkezi munkát nem lehet kiváltani. Reszkedhetnek az irodisták, a jogászok, a fogalmazók és a programozók. Nem tudom, miért ők, de ők reszkedhetnek. Egyébként Orbán Viktor jogász. Igaza van, vagy nincs igaza Orbán?
Hát az érdekesebb, hogy ezekben a mondatokban van igazságtartalom, de egy nagyon rossz mondatok tőle, és nem túl bölcs dolog egy miniszterelnöknek ilyeneket mondania, mert neki nem a helyzetet így elemeznie kéne, hanem azt kellene mondani, hogy miért ne reszkessenek, és hogy ő mit kínál azoknak, akik most attól félnek, hogy elveszik a munkájukat. Ezek után, hogy egy csomó szakmát kér, hogy na ti reszkessetek, hát ez... pont a jelenlegi turbulens politikai helyzetben nem túl szerencsés.
Amik a programozóknak szerintem annyira nem kell reszketniük, mert 3 másodperc alatt
nekik nem, igen,
munkát.
De az mondjuk az biztos, hogy hát igen, csak átalakul az a piac is, mert hogyha bizonyos folyamatokat...
Jó, várjatok, szerintem rossz irányba indultunk el. Szerintem az alapprobléma az, hogy igen, de miért? Azért, mert az a világ, amit ő megteremtett Magyarországon, vagy legalábbis az ő vezetésével megteremtődött Magyarországon, az valóban egy kicsit olyan, mint ahogy ő ezt itt leírja.
A kétkezi munka.
A kétkezi munka világa. A kérdés az, hogy a határokon túli világ vajon ebbe az irányban halad-e?
Az Egyesült Államokban is hasonló jelenségeket tapasztalni. Pont volt egy tavalyi South Park rész, ami ezt karikírozta ki. És ez teljesen ugyanaz volt, mint amit Magyarországon is tapasztalni. Tényleg az, hogy egy ilyen szakemberek, akik kimennek gázszerelni, villanyszerelni, azok bármennyi pénzt elkérhetnek, meg is gazdagodnak belőle. Hát volt egy ilyen profession.hu-s felmérés idén, már talán a műsorban is beszéltük róla, ami arról szólt, hogy a klímaszerelők 1 milliót keresnek átlagosan. Míg mondjuk egy egyetemi tanársegéd örül, hogyha hazavisz 200 000 forintot.
Ami egy picit ez az államnak is van szerepe, hogy annyit visz haza. Na de, az nem az lehet. Ó, ez egy ilyen tornócialitás volt, ezt meg is jegyeztem magamnak, hogy hát ez is olyan, mint a gazdaságnak minden egyéb szegmense. Kileng az inga az egyik irányba, akkor azt gondolta mindenki, hogy 8 diploma kell, mert mit tudom én, és akkor majd az fog előrébb vinni. És aztán, mivel az inga kilengett ebbe az irányba, a másik oldalon megfogyatkoztak a szakemberek. De mivel most ott jó lenni, ezért az inga visszaleng, hiszen Orbán Viktor is a Szakmasztár Fesztiválon jár, azt majd akkor sok szakember lesz, kevesebbé vállalják el a melót, mert hogy többe közül lehet választani, és nem az van, hogy 2 év múlva adnak időpontot, hogy mikor jön zárat cserélni, és akkor ellenben itt mutatkozik hiány, és akkor itt lesznek többen. Tehát, hogy ez nem egy ilyen, csak hogy egyszerűen még nem tartott a történelem, hogy ezt úgy többször tapasztaltuk volna.
Szerintem itt
az... De, nem mondjátok.
Én azt mondanám, hogy nem, vagy nem tudom, hasonlatokkal nem jó vitatkozni. Tulajdonképpen azért az történik, hogy az inga még tovább lendült, mint számítottunk rá. Tehát, hogy abban van valami, hogy nagyon sokan az automatizációtól, robotizációtól kékgaléros munkahelyeket féltették, aztán most látjuk, hogy a mesterséges intelligencia meg fehérgaléros munkahelyeket is veszélyeztet. Tehát ebben csatlakozni tudok Dávidhoz, hogy alapigazságok vannak benne, a tálalással vannak problémák, mert nekem egyrészt úgy tűnik, mintha a miniszterelnök kicsit úgy látná, mintha az egész ország csak mondjuk építőiparból.
Igen,
nem tudom, tehát mert mondjuk egy gázszerelőt,
építőipari
szakmunkást, betanított munkást tényleg nem tud kiváltani a robotizáció, de hogyha valaki már gyártósoron, gépekben, nehogy Isten, akkumulátorgyárban, bárhol dolgozik, ott azért az automatizáció az ő munkáját ugyanúgy veszélyezteti. Tehát, hogy is közben ráadásul egy olyan országról beszélünk, ahol még az ilyen, akár még későbbiekben veszélyeztetett munkahelyekre, és egyre inkább importálnunk el a munkaerőt. Tehát, hogy nyilván nagyon sokáig tudtuk, hogy migránsok itt nem lesznek, egészen addig, amíg azt nem látjuk, hogy kifejezetten erre szakosodott cégek hoznak be olyan típusú munkaerőt, hogy ellássanak olyan feladatokat, amiket a magyarok nem látnak el. És egyetlen dolgot még viszont hadd tegyek ide, hogy van, amikor meg nem feltétlenül a mesterséges intelligencia, vagy bármi ilyesmi okozza a problémát, hogy most reszkessenek a jogászok, vagy sem. De hát most volt az a hír nemrég a Magyar Bírói Egyesület elnöke kommentálta azt a helyzetet, hogy most például egy vagyonőrnek, egy bírósági vagyonőrnek többet kell fizetni, mint egy kezdőbírónak nagyobb az időbére. És ez megint egy érdekes dolog, ami hát erről nem algoritmusok tehetnek, hanem sokszor arról is, hogy azért nagyon furcsa, torzult viszonyok alakultak ki olyan közfeladatokat ellátó személyeknél, hogy egyszerűen a kormány is nagyon furcsán priorizál dolgokat, ez szerintem sokkal nagyobb probléma néha, hogy hogy döntenek algoritmusok majd a jövőben, mint hogy döntenek most politikusok, akik ilyen helyzetet idéznek elő.
Láttátok a közmédia mesterséges intelligencia által generált műsorvezetőjét?
Annak sejtettem egyébként, hogy mi értelme van, tehát hogy ez most...
De nem ez volt, láttad?
Láttam, de egyébként szörnyű volt.
Szörnyű? Szerintem egész jól sikerült. Tudod, ez a nyugat, tehát amit mindig behoznak a Megafonnál is, meg itt a Fidesznél is, hogy nyugaton már olyan elfajzott hülye viták zajlanak így genderügyben, mit tudom én, és ezt nem kéne itt a Magyarországra se. Lehet szexista egy szoftverrel szemben?
Biztosan lehet. Biztosan
lehet. Tuti lehet.
Biztosan. Már, hát nyugaton feltalálták már azt, hogy lehet.
Jó, hát majd ezt majd visszatérünk. Gyermekvédelmi törvény szigorítása. Hát én most meghallgattam néhány szakembert, meg átnézegettem, hogy mi van, és hát amúgy is volt erről gondolatom, meg véleményem, ami nagyjából egybecseng azzal, amit a szakértők, meg a szakemberek mondanak, hogy hát ez megint egy ilyen politikai habosítás,
ja, persze, igen.
Mert hogy egyrészt szinte olyan az, amit kommunikálnak legalábbis, az bizonyosan, mintha csak a pedofiliáról szólna. Miközben a gyermekek elleni erőszaknak egy része ugye pedofil bűncselekmény, de van nagyon sok, ami nem. Azokról nincs szó. A intézményen belüli állapotoknak is csak egy bizonyos részével foglalkozik, hogy kell majd kiválasztani a vezetőt meg, hogyha nem jelzik azért, akkor az büntethető, akkor a büntető törvénykönyvnek. De ezek hasznosak, csak közben... Hogy is mondjam, tehát nagyon a bűncselekmények közé, meg egy bizonyos bűncselekménycsoport köré megy az egész, és mondjuk nincs szó továbbra sem arról, hogy hogy lesz ott több szakember, hogy kéne képezni őket,
igen,
hogy lehetne több pénzt vinni, küldeni a rendszerbe, hát úgy, hogy odarakják, hogy lesz több gyermekpszichológus, tehát hogy ezekről meg nincs szó, nevelőszülői hálózatot hogy lehetne fejleszteni, és. Ezekről nincs szó, hát a dörgedelmes dolgokról van szó, tulajdonképpen.
Hát igen, az lenne fontos tényleg, hogy sokkal több pénz jusson ebbe az ágazatba. Erről az elmúlt időszakban sokan beszéltek, de arról egyelőre nem nagyon hallunk tényleg, hogy
ami nagyon érdekes ebben az ügyben, hogy ennek van, bocsánat, politikai vetülete is, meg egy ilyen szakpolitikai, amit te mondasz, hogy azért, ha megnézzük, hogy honnan indult a Magyar Péter jelenség, ha már ennyit beszéltünk róla, hát nyilván a kegyelmi ügytől, és azért az ő tömegeket vonzó eseményét megelőzte egy másik esemény, ez a február 16-ai influencer tüntetés. Odakint most szörnyek járnak, egy eléggé figyelemfelkeltő címmel. És ott nagyon hasonló dolgok hangzottak el például azon a tüntetésen, hogy hogyan működik ez az egész intézményrendszer, és hogyan tudta ezt percek alatt elmosni a politika azt a kérdéskört. Tehát, hogy mert itt most mi nagyon könnyen dobálózunk ilyenekkel, hogy tényleg most nem könnyű megélni persze a mai magyar valóságot, itt keserédesen nevetünk bizonyos dolgokon, de itt tényleg arról van szó, hogy ahogy mondjuk Potyondi Edina fogalmazott, hogy és az állam a legnagyobb szörny, amit most sokféleképpen lehet értelmezni, de az én értelmezésem az, hogy tulajdonképpen itt a gyermekvédelmet meg egyébeket zászlóra tűzve, hogyan hanyagoltak el egy ellátórendszert, egy ilyen rendszert ennyi éven keresztül, hogy előállhatott ez a helyzet. És tulajdonképpen amikor arról beszélünk, hogy mi a baj a magyar ellenzékkel, például, hogy onnantól ezt kellett volna tematizálni, zászlóra tűzni, felszínen tartani, csak hát nehéz ezt olyan ellenzéki pártoknak, ahol sokan azt mondják, hogy ti inkább ne képviseljétek a mi ügyünket, mert akkor csak rosszabb lesz. És most, ha van valamilyen plusz önmagán túlmutató, az ilyen politikai habverésen túlmutató hatása annak, hogy Magyar Péter is visszatér a témára, hogy hát ha azért egyszer ez is fókuszba tud kerülni, hogy hát ha kijön belőle az, hogy tényleg már elkezdenek az intézményrendszeren is mókolni, és nem csak az ilyen típusú jogszabályi nagy tűzi játékot láthatjuk.
Hát vagy ilyen pillanatnyi termék ez is.
Hát mint minden
ki, más. Ki próbálják a politikai haszon maximumát lefölözni belőle, azt utána meg, amikor már nem,
egyelőre,
nem ez lesz szépen a
téma. Egyelőre szerintem akkor, jobbnak tűnik, mint amit várni lehetett egyébként, mert ugye kevesebb attól lehetett tartani, hogy főleg ilyen homofób dolgokat
tervezik. Hát ahogy Orbán Viktor belengedte, hogy na majd igen. Felkötheti a gatyáját az ellenzék, ahhoz igen. Képest igen. Itt van tehát az Új Magyar Hang, a két farkú kutyapár két társelnökével készült nagy interjúnkkal, riportokkal, publicisztikákkal, elemzésekkel, Gyuri Új rovatával, ami a választásról és a választási eredménynek latolgatásáról esélyek.
Mondjuk.
Fog szólni, illetve nem, már most is szól, mert az első cikk az meg is jelent. És akkor május 1-én 19 órakor a Hadszín Teátrumban a Jókai utcában várunk mindenkit sok szeretettel, mert hogy kötött fogás extra lesz. Bottóni szakkollega lesz ott, hogy Pörzse mondaná, aki nem lesz ott. Puzsér, Kéri Laci bácsi, Csintalan, én. Meg vagyunk. Úgyhogy várjuk neked sok szeretettel. Ne egyenek sok fésztit, ne ilyenek sok sört, akkor el tudnak jönni. Egyébként nem is nagyon van már majális. Én egyszer nagyon jó riportot írtam az MSZP majálisáról.
Már olvasom akkor
imádtam. Mikor?
Ezt a cikkedet elolvasom majd akkor.
Hol találod meg? Magyar Nemzet bejelent meg, az minket onnan...
Árkánumon fel van.
Ott is fel van, egyébként ilyen trükkösen rá lehet keresni, mert annyira nem sikerült kilőni az adatbázisból bennünket.
A vésli helyett veletek kell beírni.
Ja. Hát erre most mit próbáltam valamit, de az egy óra olyan sokat kivett belőlem a te társaságodban. Hát, na tényleg, köszönöm szépen a beszélgetést, és nagyon szépen köszönjük a figyelmet.
Köszönjük.
Köszönjük.